Nagy szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő gyerekeket. Szeretném tőletek gyerekek kérdezni, hogy van-e valami, amire most nagyon vágyakoztok, és szeretnétek, hogy valamit kapjatok. És úgy gondoljátok, hogy ha azt a valamit megkapnátok, akkor ti lennétek a világ legboldogabb gyereke. Nem muszáj nekem itt hangosan válaszolni, csak magatokban gondolkozzatok ezen. Mert én úgy gondolom, hogy sok esetben ahhoz kötjük, hogy boldogok legyünk, hogy megnyerjük azt, amit nagyon-nagyon szeretnénk. És most arra kérlek benneteket, hogy azon gondolkozzatok, hogy volt-e már olyan az életetekben, amikor valamit nagyon akartatok megkapni, meg is kaptátok, és miután megkaptátok, azt tapasztaltátok, hogy jé, most jön egy következő kívánság. Megkaptatok valamit, és azt hittétek, hogy most már akkor ti vagytok a Föld legboldogabb gyereke, de utána jön a másik kívánság. És tudjátok, ezt én nagyon sokszor tapasztaltam az életemben. Én is sokszor még felnőttként is gondoltam arra, hogyha valamire eljutok, akkor ott meg fogom nyerni a teljes boldogságomat. És tudjátok, rácsodálkoztam egy ige helyre, amit Salamonnál találtam, akiről azt tudjuk, hogy a világ leggazdagabb embere volt. Az egyik leggazdagabb embere. Annyi kincse volt, hogy fölmérhetetlen, ha a számokat mondanám, most nem is szeretnék itt számokat mondani és szorozni, hogy mennyi talentum ezüstje meg aranya volt, és hogy hány ország királya hordta neki össze ezeket a kincseket, és ő leírta egy nagyon nagy igazságot, amit azért fogadok el, mert pontosan egy olyan embert írta le, aki nagyon gazdag. Ezt írta le. Az embernek minden munkája a kívánságáért van, mindazáltal az ő kívánsága be nem telik. Mit mond Salamon? Azt mondja, hogy minden dolgod, amit az ember tesz az életében, a mi Bibliánk ezt mondja, hogy a szájáért van, tehát, hogy valamire nagyon kívánkozik, minden dolgot, nagyon sok mindent megtesz, hogy megnyerje, de mit mond? Mindazáltal az ő kívánsága nem telik be. Tudjátok, mi történt Salamonnal? Én nagyon sokszor csodálkozom a történetén, hogy azt írja a Biblia, hogy nem elégedett meg azzal a sok kincsel, amit ő kapott, hanem azt írja a Biblia, hogy amikor már ő meghalt, és a fia uralkodott, akkor azt mondták az alattvalók az országból mindenhonnan, hogy könnyebbíts a mi adóterheinken, mert a te atyád nagyon sok adót vetett ránk. Hát minek volt szüksége egy ilyen dús gazdag embernek még plusz pénzre? Sajnos ennek az igazságát értette meg valamikor idős korában, de úgy látszik, annyira még nem értette meg, hogy visszavonja ezeket a szigorú adózásról szóló rendeleteket. De egy nagyon nagy igazságot mondott el. Az ember kívánsága be nem telik. Tehát, kedves gyerekek, azt szeretném nektek mondani, hogy ne várjatok arra, hogy ti attól lesztek boldogok, hogy most valamit majd nagyon akartok, mondjátok a szüleiteknek, hogy ezt ti kapjátok meg, és akkor lesztek boldogok. Mert Salamon, akinek mindene megvolt, azt mondja, hogy az ember kívánsága soha nem telik be, és soha nincs annak vége. Hát akkor hogyan tudjunk mi mégis boldogok lenni? Hadd olvassak nektek Pál apostoltól egy bölcsességet, aki ezt mondta. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tudjátok, gyerekek, hogy hányan lottóznak, meg totóznak, meg nem tudom, mi minden szerencsejáték van, meg vannak ezek a gépek is, amiben bedobják a pénzt annak reményében, hogy többet nyernek. Figyeljetek csak meg, mit mond Pál apostol. Van egy nagy nyereség, ami a legnagyobb nyereség az életben, ez pedig a megelégedettség. Hogy mi elégedjünk meg azzal, amit Istentől kaptunk, és nagyon egyszerű dolgot ír az apostol meg. Azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És az az ember, akinek ha van élelme és ruházata, megelégedett ember, az a boldog ember. És én szívemből kívánom, hogy ti ezek közé tartozzatok, ne a mindig nyafogó és mindig valamit kívánó gyerekek közé, akik mindig elégedetlenek, hanem adja meg nektek az Isten ezt a legnagyobb nyereséget, az Isten félelmet megelégedéssel. Ezt adja meg nektek az ő kegyelméből. Amen. És akkor most az énekkarosokat kérem, hogy egy éneket énekeljünk.
Az Úr egyszer bajsom és szabadítom, mit tettélnék? Az Úr az én erőségem, amíg élek, ő az én életem. Ő az Úr a gonosz, ő az Úr a gonoszoktól, megőriz engemet. Ő az, aki megtart engem, csak hozzá kell sietem. Én azért kérem legforróban, mozgom eső szóban, hogy tartson meg az ő szent házában, 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 minden szer,
kedves gyülekezet, a múlt heti szombatiskolában megragadott engem egy igei kijelentés Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezetből, és ezt az igeverset olvassuk, ami közös gondolkodásunk alapigéjeként, Ézsaiás 58. fejezet 12. versét. Így olvasom tehát Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 12. versét. És megépítik fiaid a régi romokat, az ember öltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ugye ez egy igevers kiragadva egy hosszabb ige szakaszból, nagyon érdemes elolvasni az előtte lévő fejezetnek a végét, meg az egész 58. fejezetet. Ézsaiás egy olyan korban élt, ahol nagyon mély hitehagyás volt. Azt olvashatjuk, hogy Jótám Akház uralkodott, azután volt egy fellendülés Ezékiás idejében, ehhez nyilván Ézsaiás munkálkodása is hozzájárult, és az ő szolgálatának Manassé vetett végig, aki őt is többek között ketté fűrészeltette. Tehát egy olyan korban élt, ahol nagyon szörnyű volt az egész istentiszteleti gyakorlatuk, tele voltak bálványimádással, és egy nagyon hamis képet ismertek az Istenről. És ebben a korban hívta el Ézsaiást az Úr, és az ő üzenetének a lényege, mondhatnánk azt, hogy egy kicsi evangélium maga Ézsaiás könyve, mert a legfőbb mondani valója az volt, hogy az élő Istent igazán bemutassa. És én úgy gondolom, hogy az ő szolgálata hozzájárult ahhoz, hogy Ezékiás idejében egy ilyen mély reformáció történt Isten népe körében. Nagy volt tehát a romlás, és ezért úgy gondolom, hogy ez az igevers, ami egy ígéretként elhangzott abban az időben, így mondhatnám, hogy a maradék maradékának ez egy hallatlanul nagy ígéret, mert azt mondja, hogy megépítik fiaid a régi romokat. Tehát olyan rommá válik Isten művében minden, hogy itt a romokból kell építeni. Azt mondja, az emberöltők alapzatait felrakod. Azt hiszem, ez egy egyedülálló kifejezés a Szentírásban. Amikor Isten népe között romos állapotok vannak, nagyon nagy válságok voltak, ennek következtében ott van egy csomó rom, akkor föl kell rakni a romokból való építkezés nyomán az emberöltők alapzatait. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan egyedülálló kifejezés, hogy érdemes rajta elgondolkoznunk, hogy milyen alapokat helyezett le az Isten az ő népének a kezdetektől fogva. Gondoljunk arra, hogy ott volt az ős evangélium, közvetlen a bűnesek nyomán, amiben Isten megígérte, hogy ő ellenségeskedést szerez, és az emberben belül a bűnnel szemben, és hogy elküldi majd a Messiást, aki a megoldást hozza. És úgy gondolom, hogy Ézsaiás korában is arra volt szükség, hogy az emberöltők alapzatait, amin az egész emberöltő felépült, Jézus Krisztus élete szolgálta, hogy az ő korában előre tudtak tekinteni az áldozatokat, amikor bemutatták. Azt mondja, az emberöltők alapzatait felrakod, és ennél fogva, mivel egy ilyen építő munkát végzel, neveztetsz romlás építőjének és ösvények megújítójának. Azért ragadott meg engem különösképpen ez az ige, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenet ez számunkra, itt a 21. században is Magyarországon. Elgondolkoztam azon, hogy amit a korábbi igében olvashatunk, az 57. fejezetnek a 14. versére szeretnék még utalni, ami így szól: töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyetek el minden botránkozás népem útjáról. Arra utal ez a kijelentés, hogy Ézsaiás korában is rengeteg olyan dolog történt, ami botránkoztató volt, ami botránkozásként ott volt a nép között. És azt mondja, hogy ehhez képest szükséges egy útkészítő szolgálat. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik ismerjük a Szentírást, nagyon jól tudjuk, hogy Jézusnak volt egy útkészítője Keresztelő János személyében. Aki Illés, akinek az előképe Illés volt, aki meghirdette a nép között, hogy ha az Úr az Isten, őt szolgáljátok, és ne szolgáljatok egy másik isteneknek is, hanem ha az Úr az Isten, kövessétek őt. És úgy végig gondoltam az előző néhány évünket, aminek egy bizonyos szakasza most vasárnap lezárult közöttünk, hogy mennyi botránkoztatás történt. És úgy föltettem magamnak is a kérdést, hogy én személyesen mennyi mindenben botránkoztam meg. Hát sajnos volt miben. Azt is föltettem, hogy vajon én hány embert botránkoztattam meg. És azt is tudjuk, hogy a romlás iszonyatos, mert amikor botránkoztatások történnek, és sok minden olyan dolog történik, ami nem Isten akarata szerint való, akkor a romlás is nagyon nagy, és ennél fogva sok a rom is. És én úgy gondolom, hogy ez a felhívás, amit Ézsaiás mondott a maradék maradékának, ez nekünk is szól. Szól nekünk is az, hogy az Úr azt szeretné, hogy mi töltsük és készítsük az utat a saját életünkben olyan módon, hogy ezt a sok botránkoztatást, ami itt megtörtént, azt mi valahogyan próbáljuk a saját személyes életünkkel ellensúlyozni. És hogy bárcsak az Isten tudna minket arra használni, hogy a romokból tudjuk fölépíteni az emberöltők alapzatait, és bárcsak mindannyian romlás építőinek és ösvények megújítójának neveztetnénk. Ugye figyeljétek meg, hogy ez is milyen szép kifejezés, a Szentírás nagyon sok kijelentésével párhuzamos. Az Istennek a keskeny útja az ösvénye. Ezt az ösvényt meg kell újítani. Mert itt bizony sok minden történt, ami el akarja venni a tekintetünket erről az ösvényről. Arról a nagyon keskeny útról, ami a Biblia kijelentése szerint egyre keskenyebbé válik. Múlt alkalommal testvérekkel beszélgettünk így a vagyonunk kapcsán, az egyházi vagyonunk kapcsán, hogy mennyi maradt nekünk, és mit csinálunk azzal. És akkor azzal vigasztaltuk egymást, hogy figyeljetek, az az idő is eljön, amire ugye Ellen White kapott annak idején egy látomást, hogy még a harisnyát is le kell venni, és már csak egy kötél van. És abba kapaszkodhatunk, és megállapítottuk, hogy ez a kötél ott van, ez megmaradt, de senki se veszi el tőlünk. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenet számunkra ez, hogy igenis, nekünk romlás építőivé kell válni, és meg kell építeni a régi romokat, és föl kell rakni az emberöltők alapzatait. És hogy gondolkoztam azon, hogy hány olyan korszakot találunk a Szentírásban, ahol nagyon nagy volt a romlás, nagyon sok volt a botránkozás az Isten hívő népe közül, Isten mégis támasztott embereket, akik romlásépítői lettek, ösvények megújítója, eltakarították a romokat, és fölrakták az emberöltők alapzatait. És most szeretném nektek ajánlani, hogy egy nagyon jól ismert könyvet, ilyen szempontból csak úgy magatoknak, ha lesz rá időtök és kedvet kaptok hozzá, tekintsétek végig. Én ezt most nagyon röviden szeretném tenni, egyrészt az idő előrehaladása miatt, meg egyébként is, hogy nektek még legyen lehetőségetek otthon kutatni, ez pedig Dániel próféta könyve. Azért jutott eszembe ez a történelmi időszak, mert ha valamikor nagy volt a botránkoztatás meg a romlás, akkor ez az időszak az volt. Talán Jeremiás könyvének néhány üzenete még frissen a fejünkben van, hogy milyen kor volt Jeremiásé, milyen időben nőtt föl Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó. Volt ott elég botránkoztatás a szemük előtt? Gondoljatok arra, amikor már mondjuk bekerült Dániel a királyi udvarba, és ugye előjáró volt, hogy pirulhatott az arca, amikor megtudta azt, hogy Sedékiás az Úr nevére tett esküje ellenére föllázott Nabukodonozor ellen. Képzeljétek el, milyen lehetett nekik az udvarban szolgálni ennek a négy fiatal embernek, miközben a zsidóknál a botrányok botránya történt folyamatosan. Én úgy végig gondoltam saját magam, hogyha most történne ilyen, mondjuk az adventista gyülekezetben, ilyen rettenetesen botrányos dolgok, akkor én hogy szégyenkeznék amiatt, hogy én is ehhez a néphez tartozom. És én úgy gondolom, hogy Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó nem voltak már annyira pici gyerekek, hogy ezt ne látták volna át, hogy ki előtt állnak ők. Ez a Nabukodonozor már mennyi botrányos dologgal szembesült. Gondoljatok arra, hogy lehetett, hogy egy király, aki ott uralkodik, a lehető legnagyobb kedvezményt adja meg az otthoni maradéknak. És az otthoni maradék az visszaél vele. És nem tud mit csinálni, a vége az lett, hogy három alkalommal küldött csapatokat, és muszáj volt itt fogságra vinni embereket, és muszáj volt a többiekkel pedig ítéletet hirdetni. És itt van Nabukodonozor. El tudjuk képzelni, hogy ez a sok botránkoztatás hogy hadott Nabukodonozor lelkére? És nekem olyan felüdítő volt, amikor végig gondoltam ennek az Ézsaiás ígének a fényében, hogy voltak-e romlásépítői? Voltak-e olyanok, akik megújították az ösvényeket, és a régi emberöltők alapzatait fölrakták ott Babilonban? Mert hogy ott nagyon botrányos volt ez az egész, ami történt a zsidókkal. És végig gondoltam, hogy ezek az emberek, ez a négy ember, Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó romlásépítőinek nevezhető, aki abban a nagy botránkoztatásban, ami ott történt, annak mintegy az ellensúlyozásaként Isten rajtuk keresztül munkálkodott Nabukodonozor megtérésén, Belsacár megtérésén, a méd Dáriusz megtérésén és Círus megtérésén. És úgy az erősödött meg bennem, amikor így végig gondoltam ezt a Dániel könyvét ilyen szempontból, hogy nekünk nagyon fontos üzenet az, hogy történhettek botránkoztató dolgok. Óriási lehet a romlás. De nekünk nem kötelező ezt nézni, és erre figyelni, és ezt még tovább elemezni. Örülök, hogy a újonnan megválasztott testvérünk, aki most az elnöki tisztséget elvállalta, arról beszélt, hogy mi a régieket próbáljuk elfelejteni, és próbáljunk előre menni. Nagyon örültem ezeknek az igéknek, mert azt hiszem erre van szükségünk. Hogy most már ne elemezzük azt, hogy mi történt a botránkoztatással, meg mennyi rom van, hanem bárcsak a Jóisten tenne bennünket olyan emberekké, mint Dániel meg a társai voltak, hogy függetlenül attól, hogy a többiek mit csináltak, és most per pillanat is mit csinálnak. Ők hűségesen ragaszkodnak az ő Istenükhöz. Hát ilyen szempontból gondoljunk most végig, én most csak egy néhány szempontot szeretnék kiemelni, és ajánlom, hogy otthon olvassátok. Akár a gyerekekkel is ezeket a fejezeteket, mert számomra nagyon tanulságos volt, amikor ilyen szempontból gondoltam végig. Ugye az első fejezetben azt olvashatjuk, hogy bekerülnek a királyi udvarba egy kiképzésre Dániel és a társai, és azt olvassuk az első fejezet 8. versében, hogy Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik. És kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Milyen emberek azok, milyen jellemű emberek, akiket Isten föl tud használni, mint romlás építőit. Az egyik nagyon fontos kifejezés, ami nagyon mélyen bennem maradt, ez, amit itt olvashatunk, a szigorú eltökéltség, hogy az Isten akaratához ragaszkodunk, légyen annak bármilyen következménye. Úgy végig gondoltam, hogy én mit csináltam volna ilyen helyzetben. Visszaemlékszem, hogy gyerekkoromban előfordult, hogy megkínáltak disznóhúsos étellel. Meg olyan is volt, hogy egy születésnapon voltak italok. És nekem ott abban a pillanatban döntenem kellett valahogy. Kérdezném tőletek, gyerekek, ha elétek rakják a disznóhúst, meg elétek rakják az italt, hogy döntötök abban a helyzetben? Én hiszem, hogy az Isten a gyermekeket, meg a fiatalokat is használja ebben a világban, ahol nagyon sok a romlás, még Isten népe között is. Azt olvassuk Dánielről, ő eltökélte szívében magát, hogy ő nem fertőzteti meg. Ez a kifejezés azért ragadott meg, mert tudjuk, hogy a fertőzés az mekkora. Mekkora egy baktérium, mekkora egy vírus, ami megfertőz bennünket. Nagyon nagy az. Egy kis picike, szemmel nem is látható kórokozó. Megfertőződünk, és ha gyenge az ellenállásunk, akkor ledönt bennünket a betegség. Milyen szemléletes kifejezés. Én úgy gondolom, hogy akik romlás építőivé szeretnének válni, azoknak erre a fajta eltökéltségre van szükségük. Mert azokban a körülményekben talán lehetett volna azt mondani, hogy hát bocsáss meg, Uram, de hát itt most nem adnak más tenni. És hadd olvassak nektek egy mondatot Ellen White írásából a Proféták és Királyok című könyvből, hogy mi állt emögött az eltököltség mögött. Dániel nem habozott, Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasság kegye, drágább, mint maga az élet. Azok lehetnek romlás építői, ösvények megújítója, azok tudják fölrakni az emberöltők alapzatait, akiknek az életére ez jellemző. Isten jóváhagyása drágább, mint a legnagyobb földi hatalmasság kegye. Kérhet bárki bármit, tőlünk vagy a közösségünktől. Az Isten jóváhagyása minden fölött van. És azt mondja, és drágább, mint maga az élet. Mert úgy gondolom, azzal egyetértünk, hogy az életükkel játszottak, mikor ilyen kegyet kértek. Ugyancsak az életükkel játszottak akkor, amit a 3. fejezetben olvashatunk, emlékeztek rá, amikor 3 fiatalembernek le kellett volna hajolni a nagy szobor előtt. Micsoda eltökéltség kellett ahhoz, hogy ebben a helyzetben sem engedhetünk. Semmilyen kényszerítő hatása nem engedhetünk. Mert mi csak az élő Isten előtt hajolhatunk meg. És hadd olvassak még egy pár gondolatot Ellen White írásából, hogy mi a veszélye annak, hogyha csak egy parányi pici dologban engedünk. Egy akkorában, ami már fertőzés lehet. Egy nagyon piciben. Azt mondja, hogy ők nem akartak különzködni, hogy szégyent hozzanak Istenre, de ha engednek a körülmények kényszerének, és egyességet kötnek a bűnnel, figyeljétek, hogy mi következik ebből, elveik feladása gyengíti a jó iránti érzésüket, csökkenti a bűnnel szembeni irtózásukat. Két nagyon fontos dolog. Ezért nevezi a Biblia fertőzésnek, a legkisebb engedetlenségnek a beengedését is. Azt mondja, jó iránti érzék gyengíti, és csökkenti a bűnnel szembeni irtózásunkat. ha csak egy olyan picit engedünk valamiben. Már nem látjuk olyan tisztán, hogy mi a jó, és már gyengébbek vagyunk, és már könnyebben engedünk. És mi az összegzés? Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolatuk, és elsodorja őket a kísértés. Szóval ugye egyik hibás lépés követheti a másikat. Ezért voltak ők ennyire eltökéltek. És azt az ígét szeretném itt a szívünkre helyezni, hogy romlás építője csak az lehet. Egy olyan korban, ahol nagyon nagy a romlás, és nagyon sok volt a botránkoztatás, aki a kevésen is hűséges. Jézus mondta egy példádat összegzéseként, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. És aki a kevesen hamis, csak egy kicsi fertőzésbe enged az életébe. Úgyhogy fölértékelődött még jobban előttem Salamonnak az a nagy mondata, amit kért. Tudjátok, amikor király lett. Azt mondta, hogy Uram, én nem tudok kimenni és bejönni. De azt mondta, hogy tégy engem bölcsé, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a gonosz között. Milyen nagy dolog ez. És azt érthetjük meg ebből a történetből, hogy ha egy kicsi dologban enged az ember, akkor ennek egy következménye az, hogy már nem látja olyan tisztán, hogy mi a jó és mi a rossz. És nagyon könnyen enged, és a következő könnyű megteszi, hát ha már azt megtettem, akkor a következőt is megteszem, és ez egy olyan út, aminek a végén az embert elsodorhatja a kísértés. Hát a következő, amit szeretnék kiemelni így ennek a négy fiatalembernek az életében, a bátorság. Az egyik az eltökéltség, a másik pedig a bátorság. Hát ezzel kapcsolatban több történetet szeretnék csak fölidézni előttetek. Bátorságot látunk most, amikor azt mondják, hogy mi nem kérünk abból, és hadd tegyünk próbát. Bátorságot látok abban, amikor a kivégző parancs elnél Dániel bemel menni a király elé. Képzeljétek el egy feldühödött király elé bemenni. És időt kérni, hogy hadd kapjon már egy kis időt, hogy megfejtse az álmot. El tudjátok képzelni, hogy mekkora bátorság kellett ehhez. Én most jöttem rá, hogy ezt tanulmányoztam, ezt a könyvet, hogy a király borzasztó dühös volt, megharagudott az összes káldeusra, és bemenni egy dühös király elé azzal, hogy én kérek időt. Micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy amikor Nabukodonozor kapott egy álmot, és Isten, és elmondta az álmot Dánielnek, emlékeztek, hogy azt olvassuk a negyedik fejezetben, hogy úgy hatott az álom Dánielre, hogy közel egy óráig rémüldözött, látta a király rajta, hogy ő tudja az értelmét, és a király bátorította, hogy ne rettentsenek meg téged az értelem, hanem mondd meg nekem. És úgy végigolvastam, hogy micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy elmondja a királynak az Isten üzenetét maradéktalanul. És a legutolsó, ami nagyon mélyen megragadott engem, hogy Belsacárral szemben micsoda bátorsága volt Dánielnek. Ugye úgy elgondolkoztam azon, hogy amikor ott az a király, az a meggyőződésem, hogy akár mit is gondolom, de részeg volt. Talán kihozanodott egy kicsit, amikor megjelent a vértelen kéz a falon, de nem egy józan ember állt ott. Azt hiszem, hogy talán ugye a mámora kicsit szünhetett, mikor megjelent ez a vértelen kéz a falon. De olvassuk el magunknak, hogy az Isten üzenetét milyen hűséggel közvetítette Dániel. Micsoda bátorsággal, hogy megígérte neki, hogy a második ember lesz az országban, és ő azt mondja, legyenek a tied az ajándékok, de végig vezette neki, hogy te nagyon jól tudod, hogy a te nagyapád hogy élte az életét. Hogy volt egy időszak, amikor ő őrült lett, mert engedetlen volt, és meggyógyította az Isten, és ő kihirdette minden, hogy ki az élő Isten, és te ezt az Istent nem tisztelted. És ezért most eljött a te utolsó órád. Gondoljunk arra, hogy micsoda bátorság volt közvetíteni azt, hogy elvétetett tőled az ország. És tudjátok meg, hogy én mit értettem meg most, amire eddig így nem figyeltem. Miért nem másította meg a királya azt, amit megígért, hogy második ember lesz az országban Dániel? Szerintetek miért nem merte ezt megtenni? Mit érezhetett akkor Belsacár? Én azt gondolom, hogy a Szentlélek utolsó kérlelését közvetítette Dániel. És valami olyan mély, tisztelet volt a szavaiban. Én, ahogy olvastam, csak azt tudom elképzelni, hogy tisztelte annak ellenére, mint előjárót. Pedig ott részeg volt, és hát tudjátok, a templom edényeiből ivott. De valami olyan mély, együttérző szeretet volt ezek mögött, a szavak mögött, a bátorság mellett, hogy én úgy gondolom, hogy ezért nem másította meg a szavát. Mert nyugodtan azt mondhatta volna, hogy na most akkor most végezlek ki. De az a szeretet, az a megmentő szeretet, ami átsugárzott Dánielnek a szavain, a bátorsággal együtt, én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami arra késztette a királyt, hogy nem másította meg, igaz, hogy az utolsó éjszakára vonatkozott, ez a fölkenetése Dánielnek, de végül is megadta neki azt, amit ígért, pedig Dániel azt mondta, hogy ő nem kéri. És ezért szeretném harmadikként hangsúlyozni a romlás építői jellemvonásai között a mélységes, együttérző, másokért munkálkodó szeretetet. Ami megnyilatkozik Dánielben mind akkor, amikor Nabukodonozorért küzd, amikor Belsacárért küzd, tehát az igazság melletti bátor kiállás, az nem ment annak a rovására, hogy ne lett volna ott egy nagyon mély együttérző, a másikat megmenteni akaró szeretet. És én úgy gondolom, hogy amit a 6. fejezetben olvashatunk Dániel könyvében, az rámutat arra a titokra, hogy miért tudta Isten azt a romlást, azt a botránkoztatást ellensúlyozni Dániel személyével, ami történt a zsidók között Nabukodonozor, Dárius meg Círus életében is. Mindannyian ismerjük, hogy miért is kerül Dániel az oroszlánok vermébe. Mert olyan hibátlan volt az élete, hogy az ellenségei se találtak benne hibát, és azért kitalálták, hogy egy dologban találhatnak valamit, valamit az ő isteni tisztelete környékén. És tudták azt, hogy ő napjában 3-szor imádkozik, hogy ő délbe is elmegy valamikor, és ő imádkozik az Istenéhez. És ebbe az egybe tudtak belekötni. És úgy végig gondoltam, hogy az a téma, ami majd következik a 88-as üzenetben, hogy lehet-e bűn nélkül élni. El lehet ezen a földön olyan szintre jutni, mint amire Dániel eljutott, hogy az ellenségei sem találtak benne hibát. Hova vezette Isten Dánielt? És nézzétek meg, hogy milyen megrázó élethelyzeteken mentek végig, hogy hogyan szilárdult meg az ő jellemük. És olyan mélyen hatott rám az, hogy amikor Dárius rájött arra, hogy őt lóvá tették az alattvalói, ez az egész rendelet tulajdonképpen csak azért volt, hogy Dánielt kivégezzék, akkor azt olvassuk a 6. fejezet 14. versében, hogy a király igen elrestelkedett. Nagyon szégyelte magát, hogy én egy ilyen hiú ember vagyok, hogy engem ezek az emberek hízelgése rá tudtak szedni egy ilyen rendeletre. És azt olvassuk, hogy egész nap azon volt, hogy megmentse Dánielt, és nem tudta. Mert berohantak a feljelentők, és azt mondták, hogy a médek és perzsák rendelete visszavonhatatlan. Muszáj a gödörbe, az oroszlánok vermébe mennie. És nézzétek meg, hogy hogyan tudott romlás építője lenni Dániel. Mit mondott neki akkor Dárius? Azt olvassuk a 16. vers 2. részében. A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És azt olvassuk, hogy a király nem tudott aludni éjszaka, és szürkületkor kolán kiment, és így szólította meg Dánielt a 20. vers szerint. Dániel az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e téged szabadítani az oroszlánoktól? Milyen bizonyságot tudott tenni az Isten egy romlás építőjén keresztül? Azt mondta, hogy a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, meg tudott-e téged szabadítani? És mi tud a bizonyság lehetett? Nézzétek meg, hogyha ezek az emberek bármelyik történetben, amit végigolvastunk, engedtek volna, csak egy parányi pici mozdulatban is, megdicsőült volna úgy az Isten neve, ahogyan megdicsőült? De biztosak lehettek ők abban, hogy megmarad az életük? Sem az első fejezetnél, sem a 3. fejezetnél, sem pedig a 6. részben. mindegyiküknél úgy látott, hogy lehet, hogy az életükbe kerül. És ezért én zárásként újra szeretném felolvasni azt az idézetet, amit olvastam a legelején Dánielről, hogy bárcsak a Jóisten ilyen emberekké tudna bennünket is tenni. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasság kegye. Drágább, mint maga az élet. Ezért eldöntötte, eltökélte szívében, hogy szilárdan őrzi fedhetetlenségét. Történjék bármi. Én szívemből kívánom, hogy Isten segítsen bennünket arra, hogy amikor nagy szükség van arra, hogy romlás építőivé, ösvények megújítóvájává legyünk, akik az emberöltők alapzatait felrakjuk, az Isten fejleszten bennünket a mi jellemünkben, és tegyen bennünket eltökélté, bátorrá, de adjon a mi szívünkbe igazi, mély, együttérző, bűnösök iránti megmentő szeretetet a mi szívünkbe. Ezt cselekedje meg Isten az ő kegyelméből a mi életünkben.